Folytatjuk tovább a római levél tanulmányozását, amit a múlt héten Tóth Tamás testvérünk szelíden és rendkívül határozottan, nagyon mély igazságokat feltálva hirdetett itt közöttünk. Hálásak lehetünk érte ilyen módon is. Úgyhogy folytassuk a római levél 9. fejezetének 6. versétől a 13. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Nem mintha Isten igéje erejét vesztette volna, mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak, és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azaz nem a testi származás szerinti gyermekek Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Mert így szól az ígéret. Abban az időben eljövök, és fia lesz Sárának. Sőt, Rebeka esetében még inkább, aki egy férfitól fogant fiakat, Izsáktól, ami atyánktól. Amikor ugyanis még meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy Istennek az ő kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, nem a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint, már akkor megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek. Amint megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, annyira szeretünk téged. És az a vágyunk, hogy szólj most azokhoz, akik szeretnek téged. Kérünk, ajándékozz meg önmagaddal, a te kijelentéseddel, azzal, amit elkészítettél számunkra, mert hisszük, hogy nálad sokkal több van, mint amit mi el tudnánk képzelni. Amen. Foglaljunk helyet. Miről szól ez az egész? Tudnélik az, amit mi itt csinálunk. Mi az értelme annak, hogy ide járunk hétről hétre? Mi az értelme annak, hogy azt mondjuk, hogy mi Istenhez tartozunk? És legfőképpen, és ezt fogjuk körbejárni ma, miben különbözünk mi azoktól az emberektől, akik ugyanígy összegyűlnek valamilyen közösségben, akik ugyanúgy célokat tűznek ki maguk elé, akik ugyanúgy értékek képviseletére szánják oda az életüket, akik ugyanúgy nagyszerű dolgokért égnek és élnek, és ezeket akarják megvalósítani, és akik időnként úgy tűnnek, hogy még nálunk jobb emberek is. Hogyha vannak ugyanolyan emberek ebben a világban, mint mi, akik ugyanúgy kiállnak értékek mellett, akik ugyanúgy közösséggé formálódnak és képviselnek valamilyen közös célt, akiknek ugyanúgy szilárd a jellemük ebből fakadóan, és akik ugyanúgy azért dolgoznak, hogy valamilyen jót tegyenek az emberekért, akkor mi a különbség köztük és közöttünk? És egyéb iránt mi értelme van ide járni, és ehhez a közösséghez tartozni? Mert arról van szó, hogy ha egy nagyobb közösséghez tartozunk, az megerősíti az identitásunkat. Legyen szó bármilyen közösségről. Ha elköteleződünk valamilyen érték mellett, akkor az stabilitást kölcsönöz, szilárdságot a jellemünknek. Hogyha együtt küzdünk egy célért, akkor az minden esetben a sikernek a közös élményét nyújtja. Így van? Ezek mind-mind elérhetők a vallási közösségekben. Isten mégis sokkal többre hív ezeknél. A Trinity több, mint egy jó közösség. A Trinity több, mint egy értékközösség, legyen szó a legnemesebb értékekről. És a Trinity több, mint egy közös cél. Hát ezt a három kérdéskört fogjuk körbejárni, hogy mitől több a mi gyülekezetünk, és mitől több azoknak a közössége, akik Jákob utódai, az ígéret gyermekének az utódai. Mitől több egy ilyen közösség, mint bármilyen vallásos vagy egyéb közösség ezen a világon, akik közös célokért küzdenek közös értékek mentén. Ha ezt jól értjük, testvéreim, ha ezt jól értjük, sokkal erőteljesebb lesz az üzenetünk. Mert azt gondolom, nem járok messze az igazságtól, hogyha időnként ezek a kérdések felmerülnek bennünk, bennetek, hogy de tulajdonképpen mi értelme ennek az egésznek? Hát annyi jó közösség van, néha zavarba ejtő olyan közösségekkel találkozni, akikről úgy tűnik, hogy kitűznek egy célt, azt a célt valamilyen nagyon határozott érték mentén definiálják, és még küzdenek is, időnként úgy tűnik, hogy nálunk nagyobb elhatározottsággal és elköteleződéssel. Szóval, mire jó a vallás, és mire nem? És mire hív bennünket a valóságban Isten? Mert Isten onnantól kezdve, hogy ki kellett zárni bennünket az Édentől, soha nem arra hívta az embert, hogy tartozz egy jó kis vallási közösséghez. Isten onnantól fogva, hogy ki kellett űzni bennünket az Édenből, mindig arra hívta az embert, hogy gyere és kapcsolódj hozzám. Gyere és legyünk együtt. Gyere és formálódj az én jelenlétemben. Gyere, hadd ajándékozzalak meg önmagammal. Gyere, hadd adjak neked mindent, ami az enyém. És ez lényegében megkülönbözteti az övéit bármilyen más vallási közösségtől. Pál apostol ezt a kettősséget két nagyon karakteres, fontos bibliai személyiséghez köti. Úgyhogy innentől kezdve a mai délelőtt során fogok beszélni Ézsau utódairól, és fogok beszélni Jákob utódairól. Azt mondja Pál apostol, miután a múlt héten Tóth Tomi felvázolta előttünk, hogy milyen mérhetetlen nagy fájdalom lehet a szívünkben, hogyha látjuk, hogy azt az üzenetet, ami a mi életünket megváltoztatta, sőt, ami egyenesen az örök életünknek a záloga, ami bevíz bennünket a mennybe, hogy milyen fájdalom van a szívünkben időnként, amikor ezt az üzenetet visszautasítják. Azt mondja Pál apostol, hogy nem minden izraelita, aki vér szerint Ábrahámtól származik, nem mindenki az ő gyermeke. Bár a leszármazottja, de itt tesz egy fontos különbséget, nem minden utód gyermek. Nem minden Ábrahámtól származó az ígéret gyermeke, hanem csak az Izsáktól és így Jákobtól származók. És itt Pál apostol ezzel a két névvel, mint Ézsau és Jákob, ennek a két ősatyának a nevével egy elképesztően fontos különbségre hívja fel a figyelmet. Azt mondja, hogy lesznek ezen a világon olyan emberek, akik nagyszerű dolgokra képesek. Akik valami olyan erőtérben mozognak, ahol értékek vannak. Akik jó célokat tűznek ki maguk elé, akikben megvan az a vágy, hogy kitűzzük a célt és meg is valósítsuk. Ők lesznek Ézsaúnak a követői, az utódai. És lesznek olyanok, akik azt tartják szem előtt, hogy Isten mondott valamit. És mi arra fókuszálunk, hogy Isten mit mondott, mi azt akarjuk megvalósítani. Bennünket az érdekel, hogy Isten hogyan gondolkodik, hogy Isten milyen célokat tűz ki, hogy Isten hogy definiálja az ő értékeit, és ők lesznek Jákob utódai. Van egy pont, amíg a hasonlóság szinte a különbség szinte érzékelhetetlen. Úgy tűnik, hogy a kettő pontosan ugyanolyan. Az egyik azonban sehova sem vezet, a másik pedig az ígéretekhez vezet. És ezért kell Krisztus mai követőinek nagyon jól érteniük azt, hogy bennünket Isten nem arra hív, hogy éljünk egy szép életet. Jól definiált értékek, nagyszerű célok és az ehhez szükséges erőbefektetéssel együtt, hanem Isten bennünket arra hív, hogy az ő ígéreteit tartsuk szem előtt, és ezeknek az ígéreteknek a betöltésén, a munkálkodásán fáradozzunk. A hitünk tehát több, mint egy jó közösség. Jézus korára Ézsau utódai, és ezt most már értjük, hogy ez nem egy vér szerinti, leszármazás szerinti utódást jelent, hanem egy olyan értékközösséget, ami sokkal inkább köthető Ézsau nevéhez, jelleméhez, attitűdjéhez, a másik közösség pedig sokkal inkább köthető Jákob nevéhez, aki az ígéret gyermeke volt. Tehát Jézus korára kialakult egy olyan közösség, akik a jó emberségből ötösre vizsgáztak volna. És ezt nem mondhatjuk, hogy nem így van. A farizeusok egy olyan csoport voltak, akik, hogyha ma megjelennének itt a gyülekezetben, és elkezdenél velük beszélgetni, és elkezdenél beszélgetni a közös értékekről, közös célokról, a közös munkálkodásról, a szolgálatról, ledöbbennél, hogy milyen elkötelezett emberekkel találkoznál, akik magukat annak idején farizeusoknak vallották. Ezért aztán, amikor a farizeusokról gondolkodunk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy magunkról gondolkodunk. A farizeusok látszólag tökéletesek voltak. Annyira jól csináltak mindent, hogy az néha már irítségig menően bosszantó volt azoknak az embereknek, akiknek ez nem ment annyira jól. És nézzétek meg, hogy mit mond róluk először Keresztelő János. Amikor felmerül annak a kérdése, hogy Isten országa közeledik, és hogy szükséges lesz változtatni gondolkodásmódon, életvitelen, életgyakorlaton, és szükséges Istenhez kapcsolódni úgy, hogy áldozatokat hozunk ezért, akkor nézzétek, hogy mit mond Keresztelő János ennek a csoportnak. Azt mondja, ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban, a mi atyánk Ábrahám, mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. Miről beszél itt János? Arról beszél, hogy amikor valaki Ézsau utódjaként gondolkodik magáról, akkor Ézsau utódai számára a közösség az mindig egy lehetőséget jelent, hogy valamilyen előjogokat szerezzen önmagának. Gondoljatok bele, ezért szoktunk kisebb csoportokhoz csatlakozni. Akár tudatosan, akár tudattalanul az emberek azért szeretnek kisebb, nagyobb csoportosulásokhoz tartozni, mert onnan valamilyen előjogot remélnek. Ez nem feltétlenül valami gonosz dolog, nem feltétlenül azért, hogy meggazdagodjanak, vagy elkerüljenek valamit, de azért szeretünk kisebb, nagyobb csoportokhoz tartozni, mert ezek a csoportok, ezek a közösségek mindig valamilyen érdekvédelmi közösséget jelentenek. Mindig. Legyen szó bármiről. Mi azok vagyunk, akik együtt teniszezünk. Így aztán a teniszklubba olcsóbban léphetünk be. Mi azok vagyunk, akik ehhez ebbe az étterembe járunk, és hogyha sokáig járunk oda, akkor kedvezményünk lesz. Mi azok vagyunk, akik ebben a boltban vásárolunk, és hogyha elég sokat költünk, akkor kapunk egy kártyát, egy pontgyűjtő valami csodát. Mindig valamilyen érdek mentén szerveződnek ezek a közösségek. Még akkor is, hogyha a legnemesebb célokat tűzik ki maguk elé. És nézzétek, amikor arról volt szó, hogy Isten országa közeledik, És ez a királyság olyan, ami áldozathozatalt fog kívánni tőletek, mondja János, akkor ezek az emberek azonnal az előjogaikra kezdenének hivatkozni. Csak János tudja, ismeri a farizeusoknak a gondolkodás módját, és azt mondja, hogy ne mondjátok magatokban, hogy a mi atyánk Ábrahám. Mert ez nem fog megmenteni benneteket attól, hogy Isten országának a közelsége az változást kíván. Nem fog megmenteni benneteket. Isten országa így is, úgy is változást kíván. Önmagában az, hogy ti Ábrahám utódai vagytok, ez nem jelent semmit. Volt egy beszélgetésem nem olyan régen, és fölhívták a figyelmemet egy olyan kérdéskörre, ami tipikusan ez a kérdéskör. És tudtam, hogy ez így van, de amikor valaki fogalmakba önti a problémát, akkor úgy egyből nyilvánvalóvá válik. Azt mondta, hogy Tamás, ugye tudjátok ti is, hogy vannak, akik a Trinityt azt klientúra építő platformként kezelik. Hoppá! Mondom azt a... Hát valahol ott volt hátul a kis agyamban, hogy egyébként a gyülekezet, mint egy 120 fős közösség, az alkalmas arra, hogy hát akár, ugye, klientúrát, valamilyen csoporthoz tartozást lehet itt köztünk generálni. És azt kellett mondanom neki, hogy hát igazad van, de nagyon szeretném, hogy a gyülekezetünkre nem ez lenne első körben a jellemző. Amúgy nem is így van, de értitek ennek a gondolkodásmódnak a lényegét? Ézsau utódai az előjogokat keresik. Ha a Trinityhez tartozom, az nekem azért jó, mert... És akkor be tudod fejezni a mondatot, hogy neked miért jó a Trinityhez tartozni? Jákob utódai azonban valahogy gyökeresen máshogyan gondolkodnak. Jákob utódai számára a közösség lehetőség, hogy megtapasztalják Isten ígéreteit. Jákob utódai számára a közösség lehetőség, hogy megtapasztaljuk Isten ígéreteit. A gyülekezetünk szervez, vagy szervezhet jó programokat. És ez egy jó közösségnek a hozzávalója, vagy a tulajdonsága. A gyülekezetünk, amikor valaki szükséget szenved, akkor szeretünk odaállni mellé anyagilag is. És erre mindig bátorítunk benneteket, hogy ha úgy érzitek, éljetek ezzel a lehetőséggel. A gyülekezetünk olyan lehetőségeket prezentál, amelyek nem mindenki számára elérhetők, mert például olyan kávét inni, mint itt a kávézóban, az Debrecenben máshol 8-900 forintért tudtok inni. Itt pedig vasárnap csak a beavatott trinitiseknek és vendégeiknek 400 forintért kínáljuk ugyanezt a kávét. De biztos értitek, anélkül, hogy elbagatelizálnám, hogy számunkra nem ez a lényeg. És nem is az, hogy kiváló szakemberek találhatók itt közöttünk, akinek a munkájának a gyümölcseit élvezhetjük. Mert hogyha szakembert keresel, akkor hogyha körülnézel a gyülekezetben, fogsz találni kiváló szakembereket. És hogyha megkéred őket, és nem azt mondod nekik, hogy figyelj, ha már testvérek vagyunk, akkor ugye nekem alapból féláról indul. Hanem megtiszteled őt azzal, hogy azért, mert a testvérem vagy, azért, mert tudom, hogy te minőségi munkát fogsz végezni, ezért szeretnének megkérni. Dolgoznál nálam? Megtisztelnél azzal, hogy nálam dolgozol? Szóval számos előjogot élvezhetünk itt a Trinityben. Vasárnaponként ingyen vigyázunk a gyerekeidre, amíg te egy kiváló előadást hallgathatsz. De nem ezért vagyunk együtt. Ézsau utódai így gondolkodnak. Jákob utódai úgy gondolkodnak, hogy a közösség az egy lehetőség, hogy megtapasztaljuk Isten ígéreteit. Az egy lehetőség, hogy olyan bizonyságokat hallgassunk, hogy Isten hogyan változtatta meg az életemet. Az egy lehetőség arra, hogy imádkozzunk egymásért, és láthassuk, hogy hogyan hallgatja meg Isten az imáinkat. A közösség az egy lehetőség, hogy úgy tapasztaljuk meg Istent, ahogy egyedül, otthon, a csendességünkben nem tudjuk. Az egy lehetőség, hogy úgy menjünk be Isten jelenlétébe, ahogy otthon nem tudsz, miközben a YouTube-ra dicsőítesz. Az egy lehetőség, hogy azt mondjuk 5, 10, 20 év után, hogy visszanézve Isten átvitt bennünket egy Covidon. Isten megajándékozott bennünket egy gyönyörű épülettel. Isten megengedte, hogy meglássuk futkározni itt közöttünk az ígéret gyermekeit, akikért imádkoztunk. Sorolja még? Ezek Isten ígéretei, és bennünket ezek érdekelnek, és ezek tartanak össze, és mindenek fölött az, hogy mi pedig hívunk ebbe a közösségbe mindenkit, mert a mi fő célunk az az, hogy bemenjünk a mennybe. Afelé a cél felé tartunk, bennünket ez köt össze, ez adja a mi közösségünket. Jézus Krisztus áldozata és vére. És erre fogunk emlékezni az úrvacsorában. Halleluja! Ez az, ami összeköt bennünket, az Isten ígéretei. Hamarosan látni fogjuk, hogy Ézsau nem sokat törődött ezekkel az ígéretekkel. Egy ideig úgy tűnt, hogy Jákob sem. Nem kell ezen szépíteni. Jákob még a nevében is csaló. A gondolkodás módjában is csaló volt, az eljárás módjában is csaló volt, de végül volt egy óriási különbség, ami megkülönböztette őt Ézsautól. És ez pedig az, hogy egyszer az életében egy nagyon kritikus helyzetben megérezte, hogy lehet, hogy van itt valami több. És ha van itt valami több, akkor az nekem kell. És innen indult el, hogy ha Isten hazahozol engem, miután majd Ézsau meghal egyszer, és nem akar az életemre törni. Ha hazahozol engem atyám földjére, és megáldasz engem minden jóval, akkor te leszel az én Istenem. Gáláns egy felajánlás. És Isten még ezt is komolyan veszi. Mert annyira szereti az embert, annyira hívja magához, hogy még ezt is komolyan veszi. És miután megáldja mindennel, és miután hazaviszi, és nem hal meg. Na, ott van egy nagy találkozása Istennel, amikor azt mondja, hogy az ígéreteket akarom betölteni. Azt, amit nagyapámnak adott az Úr. Azt, amit apámtól örököltem, csak nem vettem komolyan. Na, azt az ígéretet én tovább akarom vinni. Nézzétek, hogy mennyire lesújtó az, ahogyan Jézus a farizeusokról beszél. Mennyire elvétették a célt. Mindent csak azért tesznek, hogy lássák az emberek. Rebeka említette a színfalakat. Mindent csak azért tesznek, hogy lássák az emberek. A lakomákon, az asztalfőn és a zsinagógákban, a főhelyeken szeretnek ülni. Szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha mesternek szólítják őket. Ez a vallásos lelkület. Amikor előjogokat látsz Isten népében. Amikor azt látod, hogy most őszintén, ki az, aki nem szereti, hogyha főhelyre ültetik? Ki az, aki nem szereti, hogyha előzékenyek vele? Gyere, kérlek, ülj le ide, gyere, ezt a helyet neked tartottuk fenn. Gyere, hadd fizessük ki mi helyetted. Gyere, hadd törődjünk veled még jobban. Gyere, kérünk, hadd vegyünk körbe a szeretetünkkel, és így tovább. Szeretnek, ezt az emberek szeretik. Mindannyian szeretjük ezt a fajta törődést és gondoskodást. Csak Jézus azt mondja, hogy az a különbség, hogy ez a motiváció honnan származik. Mert azt mondja, hogy Ézsau utódai azért teszik ezt, mert szeretik, hogyha látják őket az emberek. Ő meg azt mondja, hogy én meg fogom mosni a tanítványaim lábát akkor is, hogyha nem lát senki. Hogy én akkor is gyógyítani fogok, hogyha azt nem látja senki. Mint a leprás embert ott az útszélén. Hogy én akkor is szeretettel fogom körbevenni az embereket, hogyha azt nem látják. Én akkor is adakozni fogok, hogyha azt senki nem látja. Nem fogjuk felolvasni soha itt a Trinity-ben, hogy ki mennyit adakozott. Nem is nézünk bele, legfőjebb évente egyszer. Ha adakozol, az Úrnak adakozol. Ha jót teszel, az Úrnak teszel jót. Nem azért, hogy abból előjogaid legyenek. Nem azért fogunk bárkivel előzékenyen viselkedni, mert vannak itt különbek itt a gyülekezetben. Mi olyan gyülekezeti kultúrát építünk, ahol Jákob utódaihoz méltóan azt mondjuk, hogy itt mindenkinek kijár a tisztelet. Hogy itt mindenkit egyforma szeretettel veszünk körül. Hogy itt mindenkit egyformán szeretnénk megtisztelni, megbecsülni, hogy mindenkit hívunk előre, gyere előre. És itt ez nem a fizikai helyeket jelenti. Értitek? Nekünk az ígéretek a fontosak. Mi egy olyan közösséghez tartozunk, és amikor én ezen gondolkodom, mindig elszorul a szívem és eltörpülök. Akik azt tartják szem előtt, hogy Isten ígéreteit hogyan tudjuk előmozdítani. Isten mondott valamit. Az asszony utóda a kígyó fejére tapos. Ez a vonal megy tovább. Aztán azt mondja Ábrahámnak, hogy a te utódod által nyer áldást a föld minden nemzetsége. Még Ábrahám is alig mer ebben hinni. És meghal úgy, hogy egyetlen fia van, aki az ígéret gyermeke. És aztán elviszik az övéit fogságba, és ott hirtelen látunk egy hatalmas tábort, akiknek nem tudjuk a nevét, csak 1, 2, 3, 4 nevet tudunk, de akikről a sorok között kiolvassuk, hogy abban hittek, hogy lehet, hogy én nem fogom túlélni a rabszolgaságot. Meg az előttem lévő generációk nem élték túl. Semmit nem láttak meg az ígéretekből. De én akkor is őrzöm Isten ígéretét, hogy Ábrahám utóda által nyer áldást a föld minden nemzetsége. És ezért elnevezem a fiamat Amrámnak, ami azt jelenti, hogy felemelt nép. Elnevezem a lányomat Jokébednek, ami azt jelenti, hogy Isten kegyelmes. És ugye tudjátok, kik voltak ők? Mózes édesapja és édesanyja. Tehát Mózes nagyszülei olyanok voltak, akik azt mondták, hogy mi itt fogunk meghalni a rabszolgaságban. Talán a fiam, Amrám, felemelt nép lesz. És végül nem ő, de nem járt messze Mózes nagypapa az igazságtól. 2 generációra járt. Elég jó. Azt mondták, hogy én a fiamnak olyan nevet adok, ami Istenről beszél. A lányomnak olyan nevet adok, ami Istenről beszél. Mert ki tudja, hogy nem az ő frigyükből származik-e majd a nagy szabadító. És kiderül, hogy de. Ott van a 2 egyiptomi bába, akiknek azért tudjuk a nevét, mert bár teljesen jellegtelen emberek voltak. Már úgy értem, hogy hétköznapi, egyszerű emberek, mint te meg én. Mégis tudjuk a nevüket, hogy hívják őket, Sifrá és Púá. Jó, jegyezzétek meg. Ők a mi nagy hithőseink. Miért? Azért, mert szembe mentek a fáraó akaratával. A világbirodalomnak az akaratával. És azt mondták, hogy igen, az most az ideológia, hogy kiírtjuk a zsidó kisfiúkat. Mi nem írtjuk ki. Miért? Azért nem írtjuk ki, mert Isten valami mást ígért, és mi abban vagyunk benne, arra szánjuk az életünket, hogy beteljesítjük Isten ígéreteit. Ezeknek az embereknek a követői vagyunk. Ezek Jákob utódai. Ezekről beszél úgy Pál apostol, hogy ők az ígéret vonala. Nem Ézsau vonala, a test vonala, hanem Jákob vonala, az ígéret vonala. És említhetném még Kálebet és Józsuét. 2-10 ellen, ez volt az arány, és ők azt mondták, hogy mi az ígéreteket választjuk. Ez a mi vonalunk. Említhetném János apostolt, akire persze most úgy nézünk fel, hogy ó, János, ő az, aki belátott a mennybe. Igen, de egy olyan helyről látott be a mennybe, amiben megőrültünk volna, hogyha ott kell lenni. A tenger közepén bezárva egy sziklán. De ő azt mondta, hogy amit Ábrahámban Isten megígért, azt Jézusban kiteljesítette, és mi ezt a vonalat visszük tovább. És ezek vagyunk mi, az ígéret gyermekei, hogyha Jákob utódai vagyunk, ha számunkra ez a fontos. A hitünk több, mint értékközösség. Ézsau utódai számára az értékek szilárd jellemet kölcsönöznek. Jákob utódai számára az értékek rámutatnak, hogy az ember milyen reménytelenül elveszett Isten nélkül. És ez az egyik fő különbség. Egy olyan kultúrában élünk, ez egyébként mindig így volt, de vannak különböző hullámhegyek, amikor ez sokkal jobban definiál egy társadalmat. Most egy olyan kultúrát élünk, amikor az ideológiai háború az a csúcsára ér. Az ideológia az értékek melletti elköteleződést jelent. Értékeknek a csatájának a kellős közepén vagyunk. És emiatt nagyon könnyű belesodródni a kereszténységnek abba, hogy berakják egy dobozba, hogy ti is egy olyan közösség vagytok, aki kiálltok bizonyos értékek mellett. Így van ez? Kiállunk értékek mellett, szilárdan és határozottan? Így van. Csak Ézsau utódai azok, a test szerint gondolkodók, akik pusztán egy közösséget és egy érték közösséget látnak az Istennel való kapcsolatban, ők azok, akik azt mondják, hogy azért jó egy közösséghez tartozni, mert ott szilárdan képviselnek értékeket. De abban a pillanatban, hogy azt mondjuk, hogy számunkra azért fontos a gyülekezet, a kereszténység, azért fontos Isten, mert itt olyan értékek vannak, amikkel én is masszívan azonosulni tudok, elvétettük a célt. Egyáltalán nem erről van szó. A hitünk több, mint értékközösség. A keresztényeket próbálják belenyomni egy ilyen nagyon határozott és jól definiált értékközösségbe. És ma alig tudsz kiszabadulni abból, hogy a kereszténység egyenlő jobboldaliság. Hogy a kereszténység egyenlő konzervativizmus. És tudjátok, az a baj, hogy egyből ágaskodik bennünk valami, hogy miért, Tamás, hát nem így van? Hát én nem vagyok baloldali. Hát én nem vagyok liberális. Miért? És hogyha megjelenne itt valaki, aki baloldali és liberális, akkor azzal mit kezdenél? De folytassuk tovább, és szépen ki fog bomlani, hogy miről beszélek. Máté 23:15-ben ezt mondja az Úr. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a száraz földet, hogy egyetlen pogányt zsidó hitre térítsetek, és ha ez megtörtént, akkor a gyehenna fiává teszitek kétszer inkább magatoknál. Ne gondoljátok, hogy ez nem a mai kereszténységnek a látképe. Mindent megteszünk azért, hogy bárcsak valaki megtérne itt közöttünk. Hegyeket mozgatunk meg jobb esetben, hogy valaki megtérjen. És mi történik utána? Utána, hogyha azzal találkozik a kereszténységben, és ne legyenek illúzióink, nálunk nem mert mi erőnek erejével dolgozunk ezen. De hagyományos keresztény közösségekben utána mi történik? Mit jelent kereszténynek lenni? Akkor mondjátok meg, hogy hogyan kell most élni ezen túl. Hát tudod, akkor mondanám, hogy mit nem lehet csinálni. És a kereszténységet a legtöbbször úgy értelmezik az emberek, mert ezt látják belőlünk, hogy ők azok, akik majd megmondják szépen, hogy mit nem lehet csinálni. Ez kinek lenne vonzó? Behívjuk az embereket, és utána azt mondjuk, hogy ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt nem teheted. Oké? És még várjuk is, hogy mosolyogjanak hozzá. És erre mondja azt Jézus, hogy a gyehenna fiává teszitek, kétszer inkább magatoknál, ez nektek sem jó, csak be sem meritek vallani. De Krisztus követőinek a közössége az nem pusztán értékközösség, az több, mint értékközösség. Azt mondjuk, hogy no válás. Így van? Azt mondjuk, hogy nemet mondunk a válásra? Nagyon hevesen bólogassatok. Azt mondjuk, hogy az Isten igéje azt mondja, hogy amit Isten egybe kötött, azt ember szét ne válassza. Nagyon hevesen igeneljük ezt az állítást, mert ez az ige. De mi van akkor, ha mégis megtörténik? Mi van akkor, hogyha bejön valaki, aki elvált? Akkor arra hogy nézünk? Azt mondjuk, hogy no abortus. Igeneljük ezt? Hogyne? Így van. Azt mondjuk, hogy ami élet, amit Isten ad, azt embernek nincs joga elvenni, mert az gyilkosság. Ezt mondjuk? Igen. Értékközösségben vagyunk azokkal, akik ezt mondják? Igen. De mi van akkor, hogyha valaki feltárja a szívét, és el fogja mondani neked egy nyári táborban, egy téli táborban, amikor ismerkedünk, amikor meghívod magadhoz azt, aki a gyülekezettel ismerkedik, és el fogja mondani, hogy nem tudok szabadulni ettől a fájdalomtól, mert azt hittem, hogy könnyű lesz rajta átmenni, de nem könnyű. Akkor mi van ezzel az értékünkkel? Ez köt össze bennünket? Nem. Azt mondjuk, hogy no sex. Házasság előtt. Na, ugye? Érzékeltem az, hogy megfagy a levegő. Azt mondjuk, hogy no sex házasság előtt. Egyetértünk ezzel? Hogyne? És remélem senki nem mond mást az ifiseinknek. Senki nem mond más nektek, jó? Az kérdéses, gyertek hozzám. Senki nem mond itt mást. Miért? Azért, mert azt hisszük és valljuk az Isten kijelentett szava alapján, hogy ezt a csodát, a szexualitást, ezt Isten a házasságon belül képzelt el. De mi van akkor, hogyha ne így legyen, drágáim, de mi van akkor, hogyha mégis megtörténik? És hát ugye az meg azért nem nagyon merész gondolat, hogy fognak ide érkezni olyanok, akik már túl lesznek életük első szexuális élményén, amikor ide megérkeznek. A mi közösségünk több, mint ezek mellett az értékek melletti határozott kiállás. Azt mondjuk, hogy no gender. Így van. Hát természetesen, azt kell képviselnünk Isten igéje alapján, hogy a férfi férfi, mert Isten úgy teremtette, a nő nő, mert Isten nőnek teremtette. Azt mondjuk, hogy egyenjogúságot vallunk a Biblia alapján. Megteremtette Isten az embert férfivá és nővé. Nincsen még egy olyan könyv, és még egy olyan vallás, ami a férfi és a nő közötti ilyen sziklaszilárd egyenjogúságot hirdetni. De az egyenjogúság nem egy formaság, és nem felcserélhető. Hiába szeretnél nagyon szép nő lenni, férfi vagy. Nagyon sármos férfi lenni, nő vagy. És hogyha ez megborul bárkinek a szívében, akkor nem az a feladatunk, hogy megerősítsük őt abban, hogy bármi lehetsz, hanem az, hogy segítsük őt magára találni, annak, akivé Isten teremtette őt. Szóval, azt mondjuk, hogy no válás, no abortusz, no szex házasság előtt, no gender, no liberalizmus. És azonosulunk ezekkel az értékekkel. De mi az, ami megkülönböztet bennünket Ézsau utódaitól? Mert Ézsau utódai olyan sziklaszilárd értékközösségeket tudnak teremteni, hogy kedved van hozzájuk csatlakozni. Olyan sziklaszilárd értékközösségeket tudnak emberek létrehozni, hogy azt mondják az emberek, hogy én utánuk akarok menni, én velük akarok tartani. Ezért lépnek be az emberek különböző pártokba, mert azt mondják, hogy az, amit nagyapámtól, nagyanyámtól, dédapámtól, dédanyámtól tanultam, amit az egész családunk hordoz, azt ők képviselik. Ezért lépnek be az emberek különböző klubokba és kisebb közösségekbe, mert azt mondják, hogy ott találom meg az én értékeimet. Ezek Ézsau utódai, és sokszor határozottabbnak tűnnek, mint Krisztus követői. Miért? Azért, mert Jákob utódai számára az értékek rámutatnak, hogy az ember milyen reménytelenül elveszett Isten nélkül. Bennünket ez köt össze. Ez mindennek a gyökere. Minden értékközösség ebből fakad. Abból a felismerésből, hogy bármilyen szép érték mellett állhatok ki, az emberiség, meg én is nyomorult vagyok Isten nélkül. A mi nagy közösségünk ebben áll, és ebből fakadóan képviselhetjük az előbb elhangzott értékeket. Bízom benne, hogy ez nem kérdés számotokra. Az elhangzott értékek mentén foglalunk állást. De a mi fő közösségi értékünk, a mi érték közösségünk az abban áll, hogy hisszük, hogy Isten nélkül az ember reménytelenül elveszett. Istennel viszont képes helyreállni. És ezért aztán, amikor valaki bejön, és azt mondja, hogy ő elkötelezett baloldali, a legnagyobb szeretettel fogadjuk. Mint hogy egyébként erről nem is szoktunk beszélni. Méltán és helyesen, mert nem ez adja számunkra az értékközösséget. Mint ahogy bárki, aki azt mondja, hogy abortuszom volt, válásom volt, bármi, amiben az élete megrecsent, azt a legnagyobb szeretettel fogadjuk. A mi értékközösségünk ebben áll. A kereszténység, a Trinity, a hitünk több, mint értékek melletti határozott kiállás. Az Istennel való kapcsolatunkból fakad. És hívunk mindenkit, és várunk, hogy gyere, és Jézusban te is találd meg önmagadat. Gyere, te is állj helyre. Gyere velünk azon az úton, ami mi is járunk, ahol Isten a szívünkbe ülteti az ő értékeit az ő értékrendje alapján. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagyjátok azt, ami a törvényben fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Látszat versus szív. Azt szeretnénk mi is, hogy mindenki nagy adakozó legyen itt a gyülekezetben. Mindenki. De ne azért adj, mert ez elvárás, mert ez a mi értékközösségünk. Azért adj, mert megtanultad a te Istenedtől, hogy az az övé. a szíved legyen helyén. És miért mondom azt, hogy a mi értékközösségünk abban áll, hogy tudjuk, hogy Isten nélkül reménytelenül elveszettek vagyunk. Miért mondom azt, hogy Jákob utódai vagyunk? Azért, mert Ézsau első ránézésre ő volt az ideális. Ő volt az elsőszülött, ő volt az izmos, ő volt a vadász, ő volt a sármos, a férfias. Jó erőteljes szakál, vörösen, mindenhol szőrös volt, vadászott, izmos volt, a vadászatban kiizzadt. Hát ilyen egy igazi férfi, nem? Elmegy reggel vadászni, küzd egész nap a céljaiért, megvalósítja azt, gondoskodik az övéről. Így van? Mi volt Jákob? Kicsit gyenge, szőrtelen, anyuci kedvence. Nem így képzelnél el egy férfit? És mégis, amikor az élete egy nagyon kritikus pontján találkozott Istennel, akkor ezt olvassuk. Akkor ezt mondta Isten Jákobnak. Bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte. Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz. Ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob utódainak az életében volt egy találkozás, amikor azt mondták, hogy én nem akarok nélküled tovább menni, Istenem. Én nem akarok tovább félni, nem akarok tovább küzdeni, nem akarok félni attól, hogy mit hoz a jövő, jön-e velem ellenség szemben, vagy nem jön ellenség. Kell-e attól félnem, hogy milyen kapcsolatok várnak rám ott, ahonnan elmenekültem? Tudom-e rendezni ezeket a kapcsolatokat? Tudok-e önmagam szemébe nézni, a családom szemébe nézni, a feleségem szemébe nézni? És amikor Jákob ezt megunja, akkor találkozik Istennel. Jákob utódai azok, akik azt mondják, hogy én találkoztam Istennel, és helyreállította az életemet. Ez az én legfőbb értékem. Minden egyéb ebből fakad. És mi erre a közösségre hívunk mindenkit. És végül, ez már rövidebb lesz, a hitünk több, mint egy közös cél. Ézsau utódai számára a közös cél az erő és a siker élményét nyújtja. Ezért szeretnek az emberek közösségekbe szerveződni. Kitűzzük a célt, megvalósítjuk, és akkor átéljük a sikerélményt. Mi is így működünk, félreértés ne essék. Ugyanígy működünk. A kérdés az, hogy hova tételezzük ezt a célt? Hogy mi a cél? Malakiás 1:2-4-ben így vitatkoznak Izrael fiai az Úrral. Szeretlek benneteket, mondja az Úr. De ti azt kérdezitek, miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Abból, hogy Ézsau testvére volt Jákobnak, így szól az Úr, mégis Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Hegyeit pusztasággá tettem, birtokát a pusztai sakáloknak adtam. Edóm ugyanezt mondja, összezúztak bennünket, de mi újjá építjük a romokat. Pál apostol erre az igére hivatkozik, amikor a két fiút és a két attitűdöt szembeállítja. És itt kicsit zavaró lehet számunkra ez a szó, ami Jézus megfogalmazásában újra és újra előkerül. Például azt mondja, hogy aki nem gyűlöli meg apját, anyját, férjét, feleségét, gyerekeit, és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Ezzel kapcsolatban már többször beszéltük, és remélem, hogy mélyre megy, hogy az a szó, amit gyűlöletként fordítanak, az a magyarban egy érzelmi alapú, rendkívül erőteljes kifejezés, a gyűlölet. Az eredeti görögben, és természetesen itt Malakiásnál, a héberben is, ez ugyanaz a szó, és annyit jelent, mint háttérbe szorítani. Maga mögé tenni. Amikor tehát azt mondja Isten, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem, az azt jelenti, hogy Jákobot előtérbe helyeztem, és Ézsaut pedig háttérbe. Mert azt akarom, hogy ne Ézsaunak a hozzáállása érvényesüljön. Ne azt kövessétek, hanem Jákobét. Nézzétek, milyen Ézsau hozzáállása. Edom ugyanezt mondja. Összezúztak bennünket, de mi újjá építjük a romokat. Ez az Ézsaui hozzáállás. Majd mi megcsináljuk. Hol vannak itt Isten ígéretei? Sehol. Ki keresi ebben az összefüggésben Istent? Senki. Jákob utódai azt mondják, hogy mi az ígéretekre fókuszálunk. A mi nagy közös célunk az, hogy beteljesítsük Isten ígéretét, és minél több embernek utat mutassunk a mennybe. Mózes 25:34-ben ennél a lencse főzelékes sztorinál ezt olvassuk. Jákob ekkor adott neki kenyeret és lencse főzeléket. Ézsau evett, ivott, aztán fölkelt és elment. És úgy tűnik, mindjárt be is fejezzük, úgy tűnik, hogy a kis csaló kicsalja Jákobtól az elsőszülöttségi áldást. De aztán folytatja a Biblia, és azt mondja, hogy ennyire semmibe vette Ézsau az elsőszülöttségi jogot. Na ezzel szeretném bezárni a mai alkalmat. Ézsau soha nem törődött, hogy van egy, azzal, hogy van egy nagy családi ígéret, hogy nagyapámnak mondott valamit az Úr. Azt apám komolyan vette, kész lett volna az életét is feláldozni érte, ott a Mória hegyén. Hagyta, hogy nagyapám megkötözze, és végül megmenekült. Az ígéret tehát megy tovább. Ézsau, aki az elsőszülött volt, neki kellett volna legelőször komolyan venni ezt a nagy családi ígéretet. Neki kellett volna azt mondani, hogy én viszem tovább apám és nagyapám ígéretét. Engem érdekel elsősorban az az Isten, aki bemutatkozott nekik. Ömöljön rám az áldás, az első szülöttségi, és én pedig viszem tovább. Miért is mondja Isten már előre, hogy a nagyobbik fog a kisebbiknek szolgálni? Hát mert látta előre, hogy Ézsau nem törődik ezzel, de én tovább akarom vinni az ígéretet. Jákob majd, a kis csaló, a ravasz, a megcsinálom, az ügyeskedő, eljut az életében odáig, hogy azt mondja, hogy nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz. Figyeled? Na ott jön a nagycsaládi áldás és az ígéret, és ő ezt viszi tovább. Ézsau pedig azt mondja, hogy ez a tipikus, tipikus mai embernek a látlelete. Legyen egy munkám, én azért dolgozom, ami a csövön kifér. Én elmegyek vadászni, hazajövök, éhes vagyok a munka után, engem hagyjanak békén. Leizzadtam, férfiasan kidolgoztam magam, adjatok nekem enni, mi van a hűtőben, és utána mit csinálok? Semmit, pihenek, mert megérdemeltem, mert majd én megcsinálom, amit a kezem levadászik, az az enyém, nekem ez a fontos, én ezzel törődöm. Ézsau utódai tehát nem tudnak hosszú távú célokra fókuszálni, mert ennek a világnak élnek. Legyenek bármilyen magasztosak is az értékeik, bármennyire is tételezzenek nagyszerű célokat, megmaradnak ennél a világnál. Jákob utódait pedig az érdekli, hogy mit mondott Isten, mi a nagy ígéret, és az életüket arra szánják, hogy ezt beteljesítsék. Isten erre hív bennünket, ez a mi útunk. Amen. Gyertek, ezért imádkozunk, és kérem a dicsőítőket, hogy gyertek, vezessetek bennünket egy énekben, és utána ünnepelni fogjuk ezt a szövetséget a mi Istenünkkel. Szeretünk téged, Jézus! És köszönjük a nagy ígéretet, azt az ígéretet, hogy visszajössz és újjáteremted ezt a világot. És Urunk, hisszük, hogy az a hit, amit benned nyertünk, azok az ígéretek, amiket benned nyertünk, az több, mint egy jó közösség, az több, mint egy értékközösség, az több, mint egy nagyszerű közös cél. Urunk, mi azok vagyunk, akik Jákob utódaiként azt mondjuk, hogy nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz. Rád van szükségünk, Urunk. Te vagy nekünk a mindenünk. A mi célunk az az, hogy minél több ember megismerjen téged rajtunk keresztül. Urunk, be akarunk állni azoknak a közösségébe, akik viszik tovább az ígéreteket. Kérünk, teljes szívünkből kérünk, mutasd nekünk az utat, és mi pedig betöltjük azokat, amiket mutatsz nekünk. Amen.